Tehát Jézus Krisztus nevében szeretettel köszöntöm a gyülekezetet. Az elmúlt héten egy bibliavers foglalkoztatott a bibliaolvasás közben, és én erről a bibliaversről szeretnék ma beszélni nektek. Sokkal célszerűbb és eredményesebb lenne, hogyha bibliakör formájában járnánk körbe ezt a kérdést, és valamennyien hozzászólhatnánk, és így találnánk meg annak a bibliaversnek az értelmét, jelentését és jelentőségét. De most így ige hirdetés keretében is talán érdemes szólni erről, és majd lehet beszélgetni, hogyha van kedvetek hozzá a továbbiakban erről a témáról. Bizonyára ti is vagytok úgy bibliaolvasás közben, hogy egy-egy ige szakasszal, Jézusnak egy-egy kijelentésével küszködtök, nehezen értitek, vagy valami nem világos, vagy a fordítás nem világos, vagy ott úgy tűnik, hogy valami nem illeszkedik, és hát nem nagyon találtok választ rá, és akkor vagy kutakodtok tovább, vagy pedig tovább léptek. Hát én is vagyok így. Én is küszködtem az elmúlt héten egy bibliaverssel, mégpedig a Lukács evangélium a 16. fejezet 16. versével, úgyhogy akinél biblia van, kérlek nyissátok ki a bibliát, Lukács evangélium a 16. fejezet 16. verséhez. Szeretném, hogyha ezt most megvizsgálnánk így, ebben a formában, ige hirdetés keretében ennek a versnek a jelentőségét, értelmét és jelentését. Először akkor felolvasom a Biblia verset, és utána azt a szakaszt, amelybe ez a Biblia vers ágyazódik. Az Úr Jézus így szólt, a törvény és a proféták keresztelő Jánosig voltak, az időtől fogva az Istennek országa hirdettetik, és mindenki erőszakkal tör abba. Na most a magyarázatot természetesen az igének a második felére szeretném fektetni. Erre készültem, mert ez volt számomra furcsa, hogy mit jelent az, hogy az Isten országa hirdettetik, és mindenki erőszakkal tör abba. Van erőszak az Isten országába? Hogy kell ezt a Biblia verset érteni, illetve valóban jól van ez itt lefordítva? Most pedig szeretném felolvasni szintén a Károlyi fordítás alapján a szövegkörnyezetét is ennek a versnek. Az Úr Jézus egyik tanítása a vége felé így szólt, nem szolgálhattok az Istennek és a mammonnak. Hallották pedig mindezeket a farizeusok is, akik pénzszeretők voltak, és csúfolták őt. És mondta nékik, ti vagytok, akik az emberek előtt magatokat megigazítjátok, vagy igaznak mutatjátok, de az Isten ismeri a ti szíveteket, mert ami az emberek közt magasztos, az Isten előtt utálatos. A törvény és a proféták keresztelő Jánosik voltak, láthatjuk, hogy itt dőlt betűvel van ez a voltak kifejezés, tehát az eredeti szövegben ez így nincs benne. Az időtől fogva az Istennek országa hirdettetik, és mindenki erőszakkal tör abba. Könnyebb pedig a mennynek és a földnek elmúlni, hogy nem a törvényből egy pontocskának elesni. Valaki elbocsátja a feleségét, és mást veszel, paráználkodik, vagy házasságot tör, és valaki férjétől elbocsátott asszonyt vesz feleségül, paráználkodik, vagy házasságot tör. Hát ez az az ige szakasz, amiben beleágyazódik, ez a kijelentés itt a Lukács evangélium a 16. fejezet 16. versében, amit felolvastam az ige hirdetés kezdetén. Tehát a Károlyi fordítás szerint nem igazán érthető, hogy mit jelent, hogy mindenki erőszakkal tör az Isten országába. Hogyan lehetne erőszakkal Isten országába bejutni, amikor az írás azt írja, hogy ahol az Úrnak lelke, ott a szabadság? Még az Isten országának a hirdetésében sem alkalmazhatunk sem erőszakot, sem negatív értelemben vett manipulációt, legfeljebb minden ember lelkiismerete előtt képviseljük az evangéliumot, és ajánljuk önmagunkat, mint Krisztus jó illatát. Egy kicsit kutakodva arra jutottam, ahogy ezt az igét több bibliafordítással is egybevetettem, hogy úgy néz ki, hogy ennek a mondatnak több helyes fordítása is lehetséges. A Biblia vers a görög szöveg alapján. De én szeretném most a két vagy három helyes megoldás közül azt megtalálni, vagy leginkább arra kifuttatni ezt az elmékedést, amely a szöveg összefüggésbe a leginkább beilleszkedik, és amelyik a legvalószínűbb. Ha megértjük a szövegösszefüggést, akkor ennek a 16. versnek az értelme is föltárul előttünk. Tehát akkor még egyszer elolvasom. A törvény és a proféták keresztelő Jánosig voltak, az időtől fogva az Istennek országa hirdettetik, és mindenki erőszakkal tör abba. Tehát eddig két lépés történt, felolvastam a Károlyi fordításban az igét, megnéztük a környező ige szakaszt, amiben beágyazódik ez a kijelentés. Van párhuzamos igehely. Máté evangéliumában találunk olyan szakaszt, amely ezzel párhuzamos. Érdemes ezt is megnézni ilyenkor, mikor valami nem világos, és szeretnénk többet megtudni. Ez lesz a következő lépésünk. Ezen kívül megnézzünk néhány bibliafordítást. Ezek alapján megnézzük, hogy azoknak a jelentése hova vezet. Beilleszkedik-e a szövegkörnyezetbe, vagy sem. Végül pedig felolvasom azt, amit én a legvalószínűbbnek tartok, és látni fogjátok, hogy a szöveg összefüggésben ezzel nyeri el a végső értelmét és jelentését az ige szakasz. Legutoljára pedig saját magunk számára megfogalmazzuk, hogy mit akar üzenni nekünk Jézus ezzel a kijelentéssel. Mire figyelmeztet bennünket? Tehát akkor a második lépést is akkor megnézzük. Máté evangélium a 11. fejezetéből a 12.-13. vers az, amelyik párhuzamos ige szakasz, tehát ezt is felolvasom. A keresztelő János idejétől fogva pedig mind mostanig erőszakoskodnak a mennyek országáért, és az erőszakoskodók ragadják el azt. Mert a proféták minnyájan és a törvény Jánosig profétáltak. Tehát csak eddig olvasom most ezt a részt. Tehát ebben a párhuzamos ige szakaszban is úgy tűnik, mintha tényleg az erőszakosok ragadnák el az Isten országát. Hát ez a fordítás, testvéreim, nekem úgy tűnik legalábbis, hogy az emberi természetnek nagyon is megfelel. Ragadjuk el, ragadjuk meg, esetleg a másik elől is, jó erőszakosan, és legyen a miénk. Nem gondolom, hogy az Isten igéje ezt alátámasztaná, különösen, hogy más helyen a Biblia egészen mást mond. Az Isten országát egyedül hittel ragadhatjuk meg, és hit és engedelmesség szükséges ahhoz, hogy eljussunk az Isten országába. Akkor hogy jön ide az erőszak kifejezés? Tehát ez a kijelentés úgy tűnik, hogy ellentmondásban van a Szentírás más kijelentéseivel. Most akkor a harmadik lépésben nézzünk meg néhány másik bibliafordítást. Természetesen nem mindegyiket, amelyiket én megnéztem, csak néhányat. Lássuk, azok hova vezetnek. Először a Szent István Társulatnak a bibliafordítását fogom felolvasni ennél a kiszemelt versnél. A törvény és a proféták Jánosig tartottak. Azóta az Isten országának örömhíre terjed, és senki sem juthat el oda erőfeszítés nélkül. Még egyszer elolvasom. Ez egy lehetséges fordítás. A törvény és a proféták Jánosig tartottak, azóta az Isten országának örömhíre terjed, és senki sem juthat el oda erőfeszítés nélkül. Na vajon ez a Biblia fordítás megállja-e helyét? Kedves testvéreim, valószínűleg több, amint mondtam, több helyes változata is lehet a görög mondat szerkezetének, és ez is következik belőle, de a szöveg összefüggésben viszont nem ágyazódik be. Mert akkor miért mondja utána Jézus, hogy könnyebb pedig a mennynek és a földnek elmúlni, hogy nem a törvényből egy pontocskának elesni? Tehát itt valami mégsem teljesen illeszkedik, ezért szeretném, hogyha tovább vizsgálnánk ezt, ugyanis Jézus egy másik helyen kijelenti, hogy igyekezzetek bejutni a szűk kapun, mert sokan azon a napon sokan akarnak majd bemenni, de nem fognak tudni. Itt az igyekezzetek szónál a görögben az agónia szerepel, ez azt jelenti, hogy élet-halál küzdelmet folytassatok a bűnnel szemben, megragadva az Isten kegyelmét, azért, hogy eljussatok az üdvösségre. Tehát ilyen módon igyekezzetek. Testvéreim, itt lehet ezt így fordítani esetleg, de itt kevesebbet mond, mint ez az ige szakasz, amit felolvastam. Igyekezzetek, de nem mondja meg, hogy milyen mértékben. Csak igyekezzetek. Senki sem jut el oda erőfeszítés nélkül. Valóban ennyi lenne az ige szakasz, vagy a jelentése? Tehát kevesebbet mond, mint máshol. Ráadásul nem is illeszkedik a szöveg környezetébe. Tehát akkor megnézzünk egy következő bibliafordítást. Most a Calvin kiadótól a protestáns új fordítást fogom megnézni, és abból olvasom fel az említett ige szakaszt. A törvényt és a profétákat Jánosig hirdették. Azóta Isten országát hirdetik, és mindenki erőnek erejével törekszik felé. Mindenki erőnek erejével törekszik felé. Tényleg mindenki erőnek erejével törekszik az Isten országa felé? Hát nem úgy tűnik. Sem Jézus korában, sem most, sem azóta. Egy kicsit, mint hogyha A Szent István Társulat bibliafordításához közel állna ez a meghatározás, tehát szeretném, hogyha tovább kutakodnánk, mert szerintem nem tartom valószínűnek, hogy ez lenne az ige szakasznak, vagy annak az igének az eredeti jelentése. Valószínűleg van ez is, de nem illeszkedik a szövegkörnyezetbe. Mert nem értjük, hogy miért következik utána, hogy az ég és a föld hamarabb múlik el, semhogy a törvényből egy pontocska vagy veszőcske is elesne. Tehát ezzel sem jutottunk előrébb. Ha most a Szent Jeromos bibliafordítását megnéznénk, akkor az sem. Az egyszerű bibliafordítást nem néztem meg, megmondom őszintén, vagy nem emlékszek, de majd meg fogom vizsgálni. Esetleg felolvashatnánk, hogyha idehozott. Lássuk az egyszerű bibliafordítást, hogyan hozza. Kérlek, hozd ide nekem. Köszönöm. Tehát a Lukács 16:16-ot is felolvassuk. Bemerítő János megérkezése előtt az embereket Mózes törvénye és a proféták írásai szerint tanították. János fellépése óta azonban Isten királyságának az örömüzenetét hirdetik, és mindenki itt tolong, hogy bemehessen a királyságba. Mindenki itt tolong, hogy bemehessen a királyságba. Tehát láthatjuk, hogy valószínűleg van egy ilyen fordítás, tehát van egy ilyen üzenet, hogy itt nagyon-nagyon tolongnak az emberek, és erőfeszítéseket tesznek, hogy bejuthassanak az Isten országába. Érdeklődést jelez. Esetleg így is lehet fordítani. Kicsit lépjünk tovább, testvéreim. Megnéztem a kecskeméti István féle fordítást, és a káldi fordítást, és a kettő egybehangzó volt, és a szöveg összefüggésbe érdekes módon beleillett. Tehát akkor szeretném most a kecskeméti István féle fordítást felolvasni szövegkörnyezetével együtt. Jól figyeljük meg. Tehát akkor a 14. verstől olvasom. Hallották pedig mindezeket a farizeusok is, akik pénzszeretők voltak, és kicsúfolták őt. És azt mondta nekik, ti igaznak teszitek magatokat az emberek előtt, de az Isten ismeri szíveteket, mert ami emberek közt magasztos, utálat az Isten előtt. A törvény és a proféták Jánosig. Attól fogva az Isten országa hirdettetik, és mindenki azon erőszakoskodik. Még egyszer, és mindenki azon erőszakoskodik. De könnyebb az égnek és a földnek elmúlni, mint a törvényből egyetlen vonásnak elesni. Észrevettük? Mindenki, aki elválik feleségétől és mást veszel, házasságtörést követel, és mindenki, aki férjétől elvált asszonyt veszel, házasságtörést követel. Kedves testvéreim, tehát nem az Isten országa felé való törekvésről van itt szó valószínűleg, és nem is arról, hogy az erőszakosok ragadják el, és nem erőszakkal törnek abba, hanem mindenki, vagyis nagyon sokan azon erőszakoskodnak. Azaz az üzeneten. Csűrik és csavarják. Próbálják a saját életmódjukhoz, bűnös életükhöz igazítani. Jézus ezt a farizeusoknak és az írástudóknak mondta, akik pénzszeretők voltak. Nem erről van szó? Akik az Isten országának az üzenetét, ahogy meghallották Krisztustól, saját maguk értelmezték a saját maguk elgondolásai szerint, és zavart keltettek a népben, a nép körében. Hiszen az Isten igéjét, sőt magát a törvényt is az ők életmódjukhoz igazították. Nem az életmódjukat igazították az Isten országához, vagy az Isten törvényéhez, hanem pont fordítva. Hát erről van szó. Jézusnak az a kijelentése, hogy az Isten országán mindenki, azaz nagyon sokan erőszakoskodnak, sajnos azóta is és ma is érvényes. Amikor a különböző felekezetek némelyike a saját egyházi hagyománya szerint fordítja a Szentírást, és nem a héber vagy a görög eredeti szöveg alapján, akkor erről van szó. Testvéreim, nem szeretnék senkit kiábrándítani, de ez a gyakorlat sokkal elterjedtebb, mint gondolnánk. Mindenki jó hiszeműen azt gondolja, hogy az a Biblia fordítása helyes és a legjobb, amit a saját közössége, egyháza ad az ő kezébe. Hiszen annak tagja, az iránt van neki bizalma. Abban bízik meg. Azonban különböző szövegváltozatok vannak. Nem csak arról van szó, hogy az egyik mondatot így is lehet, meg úgy is fordítani, hanem szövegvariánsok vannak. És van, amelyik a fordítás az egyiket veszi figyelembe, a másikat, különösen az Ószövetségnél. Sokkal több a fölvetés, az Új Szövetség sokkal egységesebb. És a szövegváltozatok miatt lehet egy kicsit más is, természetszerűleg a fordítás. De most visszatérek a Lukács 16:16-hoz. Láthattuk a kecskeméti fordítás alapján, hogy az írástudók saját magukat akarták igaznak mutatni az emberek előtt. Ehhez viszont az íráson, a törvényen és az evangéliumon valamit változtatniuk kell, különben lelepleződnek az emberek előtt. Azok előtt, akik ismerik, vagy vélhetően ismerhetik az írásokat és az Isten országának örömhírét. Hogyan lehet ezen sajnos változtatni? Úgy változtatnak, hogy például az egyik felét hangsúlyozza, a másik felét elhallgatja. Az Isten üzenetének, az Isten országa üzenetének, vagy az Isten törvényének. Vagy valamit hozzátesz, és akkor ezzel megerőtleníti az Isten igéjét. Az Isten beszédéhez sem hozzátenni, sem abból elvenni nem szabad, a Biblia szerint. Hozzátesz például egy emberi gyakorlatot, vagy egy értelmezést. Ebből később hagyomány lesz, és végül a hagyomány szemüvegén keresztül értelmezi a Szentírást. Még egyszer elmondom. A Biblia kijelentéséhez, vagy Isten országa üzenetéhez hozzátesz egy gyakorlatot, vagy egy értelmezést. Később ebből hagyomány lesz, megerősödik ez a hagyomány, és végül ez a hagyomány annyira meghatározó lesz, hogy annak a szemüvegén keresztül értelmezi a Szentírást. Ez a folyamat már, testvéreim, Jézus korában elkezdődött. Például a zsidók körében bizonyára elkezdődött. Később, ami a későbbi századokban talmudként jelent meg, akkor már jelen volt, csak nem volt leírva, midrás és misna formájában. Tehát ezen keresztül közelítették meg az ószövetségi iratokat. Végül az annyira megszilárdult, hogy a talmudon keresztül értelmezték az ószövetségi írásokat. Testvéreim, ezek az emberi magyarázatok rárakódtak az Isten igéjére, és elfedték az Isten eredeti üzenetét. Bizony az Úr Jézus szól erről Máté evangélium 15. fejezetében, amikor azt mondja az írástudóknak és a farizeusoknak, hogy erőtlenné tettétek az Isten parancsolatát a ti rendeléseitek által. Pedig hiába tisztelnek engem, ha olyan tudományokat tanítanak, amely embereknek parancsolatai. Sajnos a mai napig sokan megerőtlenítik Isten parancsolatát, csűrik, csavarják azt, elhallgatnak valamit, vagy hozzátesznek valamit az Isten országa üzenetéhez, és így ezáltal erőszakot követnek el rajta. Amikor az Isten országa üzenetéhez hozzáteszünk, vagy abból elveszünk, akkor azon erőszakot gyakorlunk. Sajnos. Ezt az értelmezést megerősíti Szofóniás próféta 3. fejezetében is az Isten igéje. Szeretném akkor a 3. fejezet 3. versétől ezt felolvasni. Hogy láthassuk, hogy az Új és az Új Szövetség egybehangzó erre vonatkozóan. Szofóniás 3:3-5-ben ezt olvasom. Fejedelmei olyanok, mint az ordító oroszlánok. Bírái, mint az estve járó farkasok. Nem hagynak reggelre a csonton. Profétái hivalkodók, hitető férfiak. Papjai megfertésztetik a szent helyet, erőszakot tesznek a törvényen. Az Úr igaz ő benne, nem cselekszik hamisságot. Reggelről reggelre napfényre hozza ítéletét. Nem mulasztja el, de nem ismeri a szégyent a gonosz. Tehát Isten munkálkodik, leleplezi ezt a folyamatot, hogy erőszakot tesznek az Isten törvényén. Láthatjuk, hogy ez már az Ószövetségben elkezdődött, de az Isten az ő profétája által rámutat erre a csalárdságra, és arra is, hogy ennek milyen következményei lesznek. Tehát láthatjuk, testvéreim, hogy ennek a gyakorlatnak már az Ószövetségben előzményei voltak. Ezt ostorozza Szofóniás próféta. És bizony Pál apostol is beszél a törvényszegés titkos bűnéről. A törvényszegés titkos bűnéről. Ugye, hogy beszél erről? Olvastuk ezt a Timóteushoz írott egyik levélben. Ezért, testvéreim, ez a folyamat nem ma kezdődött el. Ezért imádkozzunk a bibliaolvasás előtt. Mielőtt kutassuk az írásokat. Utána alaposabban vegyük szemügyre, hogyha kicsit nehezebb az eredeti szöveghez hozzáférni, ez természetes, hogy valamennyiünknek nehezebb, akkor nézzünk meg különböző fordításokat, és vessük azt egybe. Keressük, kutassuk az Isten üzenetét. A kecskeméti István fordítás mellé most a Káldi féle fordítást szeretném felolvasni. A törvény és a proféták Jánosig. Attól fogva az Isten országa hirdettetik, és azon mindnyájan erőszakot tesznek. Tehát azon mindnyájan erőszakot tesznek. Bizony, ki mint él, úgy ítél. Bizonyára a farizeusoki és az írástudók, amikor hallották az Isten országának az örömhírét, azt a saját szűklátókörűségük, bűnös életük szerint értették és értelmezték az emberek előtt, és ezzel zavart keltettek a soraikban. Ellenálltak az Istentől származó világosságnak, Krisztusnak, a világ világosságának. Jézus pedig megfedte őket ebben a történetben, ebben az ige szakaszban. Talán lehetne még idézni János evangéliumának a bevezetőjét, amit talán fel is olvasok, mert az ige erről is szól, és láthatjuk, hogy milyen sokrétűen benne van. Hogy az igazi világosság, amely minden embert megvilágosít, eljött ebbe a világba. És a negyedik vers, ő benne volt az élet, és az élet volt az emberek világossága. Tehát az az önzetlen, tiszta, szeretetteljes élet. Az igazi világosság eljött a világba, amely megvilágosít minden embert. A világban volt a világ általa lett, de a világ nem ismerte meg őt. Övéi közé jött, de övéi nem fogadták be őt. Láthatjuk, ugye, hogy voltak, akik visszautasították. Valakik pedig befogadták őt, hatalmat adott azoknak, hogy az Isten fiaivá legyenek, azoknak, akik az ő nevében hisznek. Tehát nem olvasom tovább ezt az ige szakaszt. Tehát Jézus elmondta világosan, hogy ti igaznak mutatjátok magatokat, mondta a farizeusoknak és az írástudóknak, de az Isten ismeri a ti szíveteket. Az Isten országának örömhírén erőszakot tesztek, pedig könnyebb a mennynek és a földnek elmúlni, mint a törvényből egy pontocskának vagy egy vesszőnek elesni. És még érdemes azért a másik verset is felolvassam, az utolsót, a 18. verset, mert erre vonatkozóan is Jézusnak volt kijelentése, valaki pedig elbocsátja feleségét és mást veszel, paráználkodik. És valaki férjétől elbocsátott asszonyt vesz feleségül, paráználkodik. Testvéreim, van-e arra kijelentés az evangéliumban, hogy Jézus megfedte az írástudóknak a gyakorlatát? Bizony van. Hogy oda mentek Jézushoz, és azt mondták neki, hogy hát szabad elbocsájtanunk az asszonyt, mert hogy a Mózes nekünk megengedte. Hát nem a saját szívük keménysége szerint értelmezték az írásokat? Mózes nekünk megengedte, te mit mondasz? És Jézus azt mondja, hogy a Teremtés könyvében még Mózes is leírja, hogy kezdetben az Isten férfinek és nőnek teremtette az embert, és elhagyja a férfi apját, anyját, ragaszkodik feleségéhez, és lesznek ketten egy testé. Többé már nem két test, hanem egy. És Jézus hozzátesz egy csodálatos kijelentést, amit Isten egybe szerkesztett, azt ember szét ne válassza. Amit Isten egybe kötött, azt ember senki szét ne válassza. És itt bizony azt megfeddi őket, mert ők csűrték, csavarták az Isten országáról szóló örömhírt, és világossá tette, hogy nem lehet elbocsátani az asszonyt azért, mert valami rúdságot talált benne, és most megtetszett egy fiatalabb és szebb. Mert ez Isten országával, az Isten törvényével bizony ellentétes, és ez bűn. Testvéreim, mi a következménye annak, ha az Isten törvényén, vagy az Isten országának az örömüzenetén valaki erőszakot tesz? Testvéreim, ennek a következménye az, hogy tömegek fognak az erkölcsi romlás útjára lépni, és a legtöbben nem is veszik észre, csak mikor már nagyon késő lesz. Tehát gondoljunk erre, testvéreim. Ezért minden hívő keresztény felelős, hogy saját maga olvassa, és kutassa a Szentírást, és ennek alapján mélyítse el hitbeli meggyőződését. Mert az üdvösségünk múlik azon, hogy helyesen értjük-e az Isten szavát, és aszerint élünk-e, vagy sem. A kezdetén álljunk ellen a bűnnek, a bűnös kívánságnak és minden bűnnek. Isten segítségét kérjük minden élethelyzetben, hálaadással. Mert ha a törvényszegés útjára lépünk, akkor a Szentírás igéit félre fogjuk értelmezni. Vagy arra fogjuk használni, hogy igazoljuk a saját álláspontunkat. És a bizonyságtételekkel is ugyanezt lehet tenni, testvéreim. Távol legyen ez tőlünk, távol legyen. A bűneinket ne elleplezzük, hogy jobbnak látszódjunk az emberek előtt, hanem valljuk meg azt Krisztusnak, aki nagyon szeret minket, aki az életét is odaadta értünk. Bánjuk meg azt, kérjük, hogy vegye el tőlünk, hogy megszabaduljunk. Kérjük az ő oltalmát, kegyelmét. Menjünk Jézushoz, és maradjunk vele a belső szobában, imádságban. Kedves testvéreim, abban bízom, hogy ez a Biblia vers és ez a Biblia szakasz valamennyiünk számára egy kicsit világosabb lett, és annak üzenetét is megértettük a saját életünkre nézve. Amen.